Negyedik fejezet, Hanisúr. Hanisúr, latváros helytartója a szemét dombon ébredt. Előbb csak az egyik karját mozdította meg, majd a másikat. Érezte, hogy lüktet a torka, és száraz, mint a évtizedek óta nem ivott volna egyetlen kortyocskát sem. A szemét telep a falakon túl egészen az erdő alján húzódott, hogy az erdőben lakó vadak eltakaríthassák, amit az emberek nem tudtak eltüntetni. Első pillantása egy keselyűre esett, amely nem messze tőle, egy emberi fejen ült, és gondos aprólékossággal csipegette a szabaddá vált szemüregen keresztül a halott agyát. Hanisúr rémülten a szeméhez kapott, és mozdulatával felriasztotta a keselyűt. A madár felháborodottan kurrantott, és unottan feldobta magát a levegőbe. A nap heve égette Hanisúr arcát, és ahogy kezdte a gondolatait rendbe rakni, orrát megütött az elmúlás förtelmes bűze. Feje lüktetett, mint a kalapáccsal verte volna valaki, torka égett, mint a parazsat nyelt volna. A nap ott függött a feje felett, mint óriási narancs, s ha megpróbálta kinyitni a szemét, a vakító sárga korong szinte az agyát perzselte. Attól a pillanattól kezdve, hogy magához tért, megpróbált feltápászkodni, de csak akkor tehát sikerült, amikor a nap már nem sütött a szemébe. Közben talán el is nyomhatta az álom, mert amikor újra kinyitott a szemét, a sugarak már ferdén tűztek át a szeméttelep fölött. Óvatosan, nehogy ismét öntudatlanságba zuhanjon, felemelte a kezét és végsimított az arcán. Orra, szája és mindkét szem a helyén volt, torkát azonban száraz, fájdalmas kéreg borította. Megpróbált nyelni, de szinte felüvöltött a fájdalomtól. Oda kapott, ahol legjobban égett, de csak a száraz kéreghez ért a keze. Ahogy végsimította a testét az első éjszakai léghullám, végérvényesen magához tért. Minden erejét megfeszítve karjaira támaszkodott és felült. Amit látott, olyan riadalommal töltötte el, hogy visszaesett. Ameddig a szeme ellátott, halottak hevertek egymásra dobálva, sok száz, vagy inkább sok ezer. A helytartó bár sok csatába vett részt Umartibu király oldalán, és ellenségei sem vádolhatták gyávasággal, most őszintén megrettent. Úgy gondolta, elérkezett a megmérettetés ideje. Marduk birodalmában fekszik, és hamarosan az isteni uralkodó színe elé állhat. Egészen pontosan visszaemlékezett mindenre, ami Marduk poklába kergette. Titibur, az áruló, nyomorult Titibur. Ő csinált parancsnokot belőle, és íme így hálálta meg gazdája jóságát. Persze, ha jobban belegondol, Titibur egészen észszerűen viselkedett. Ha menteni akarta bőrét, ki kellett nyilvánítani a hűségét az új király iránt. És mi mással tehette volna leginkább, mint hogy saját kezüleg szúrta le Umartibu kedvenc helytartóját. A halottak össze-vissza hány tömege elgondolkoztatta. Mi történhetett Ladban, miután őt Titibur ártalmatlanná tette? Lázadás? Az irányítóit vesztett tömeg egymást öldöste volna? Nem tudott válaszolni a kérdésekre, ezért inkább megpróbált a talpára állni. A halottak lágy szőnyekként süppettek be alatta. Lassan, nagyon lassan feltérdelt, majd egy szakállas hulla fejének támasztva a tenyerét, megpróbált kiegyenesedni. A távolban sakál üvöltött, és Hanisúr megborsózott a gondolatra, hogy Marduk szent állatai esetleg hullának nézhetik. A hold fénye halványan világított. A halottak, mint lefűrészelt ágú fatörzsek hevertek az ezüstfényben. Hanisúr ekkor már tudta, hogy nem Marduk alvilágában van, hanem latváros szemétdombján. Azzal nem volt tisztában, hogy Titibur szándékosan szúrta mellé, vagy pedig elvétette az irányt. Ismét a nyakához nyúlt, de már óvatosabban. Megállapította, hogy nyaki ütőerét nem érte szúrás, csak egy vékonyabb eret metszett el. A vér már régen megalvadt, és egészen a kulcsontjáig fekete, undorító, páncél kemény var takarta a bőrét. Mardul legyek veletek, barátaim, fohászkodott a sok ezer hullához, amikor tántorogva megindult közöttük, hogy mindörökre otthagyja őket. Alig lépett azonban néhányat, a patakpart bokrai közül fáklyák fénye villant, visszakergetve őt a halottak közé. A helytartó nyakát nyújtogatva a közeledőket figyelte. Rongyokba öltözött szakállas férfiak tartották a fáklyákat, olyanok, akiket a katonák be sem engedtek volna a város falai közé. Kóbor csavargók, gyilkosok és útonállók. A két folyó közének számkivetettjei. Hanisor visszasüllyedt a hullák közé, és bármennyire viszolygott is tőle, kénytelen volt egy halálban merevedett legény testét magára húzni. Fejét kidugta a halott dereka alól, készen rá, hogy amilyen gyorsan csak sebzett testétől telik, kereket oldjon. Néhány perc múlva a fáklyások hangját is meghallotta. Durva káromkodás, kegyetlen nevetés hullámzott az óriási temető fölött, és Hanis úr pontosan tudta már, hogy kik az éjszakai árnyak. Igyekezett minél mélyebbre beásni magát a halottak közé, bár ez azzal a hátránnyal járhat, hogy szükség esetén nehezebben tud kereket oldani. A fáklyások megálltak a szemétdomb szélénél, és felosztották egymás között a terepet. 21 néhányan lehettek, valamennyiük kezében kard és fáklya. Hanis úr megtornáztatta kezét, és csak bizakodhatott megmaradt erejében. Talán sebe ellenére is képes elbánni egyel, ha úgy hozza a szükség. A fáklyások abbahagyták a tanácskozást, és Kiki megindult a hullák hátán a szemétdom közepe felé. Ajkukon pillanatra sem szünetelt a káromkodás, és szitkozódó trágárkodás, feltörő félelmüket igyekeztek tompítani, amelyet durvaságok ellenére is a torkukban éreztek. Hé, itt egy gyűrű! Kiáltott egy hang. Erezd el, hékás! Neked úgysem lesz már szükséged rá. Hanis úr hallotta, hogy lesújt egy kard és csontot vág. Lehunyta a szemét. Érezte, hogy felkavarodik a gyomra. Helytartó korában nem egyszer akasztatott hullarablókat, ennyire közel azonban még soha nem volt hozzájuk. Nézzétek, ez a fickó még mozog, kiáltott egy másik hang. Sarapapó, mit csináljak vele? Valahonnan a hullahegy túlsó vége felül felcsattant a nevetés. Vidd haza és gyógyítgast, hehehe. Úgy sincs más dolgod. Öljen meg. Hagyjad nekem, kiáltotta valaki. Én még úgy sem öltem embert. Úgy van, hagyjátok Pitimnek. Rajta, Pitim, vágd el a torkát. Pitim átbotorkált a halottakon, és határozatlanul szolongatta társát. Hol vagy, raga? Merre vagy? Én akarom megölni a fickót. Igazán, hagyjátok nekem! Könyörögve szállt a hangja, és Hanis úr a hűvös éjszaka ellenére is izzadni kezdett. Még mélyebbre süllyedt a halottak közé, olyan mélyre, hogy már alig ha tudott volna védekezni, ha ráakadnak. A fáklyások módszeresen végezték a kutatást. Kezüknél, lábuknál fogva újra egymásra rakták a halottakat, s akinél valami értéktárgyat sejtettek, mesztelenre vetkőztették. Hanis úr kénytelen volt végignézni, amint nem messze tőle egy torzombor szakálba torzult arcú férfi könnyedén lemetszette egy halott fél karját valami értéktelen, részből készült karperecért. A helytartó tudta, ha felfedezik, nem várhat irgalmat. Különösen, hogy értékes pecsétgyűrű is van az ujján. Kétségbe esett kísérletet tett, hogy megszabaduljon a gyűrűtől, de nem volt elég ereje hozzá. Évtizedek óta nem húzta le az ujjáról, és be kellett volna olajoznia ahhoz, hogy lecsúsztathassa róla. Maga alá rejtette a kezét, és lázasan törte a fejét. A szakállás egyre közelebb került hozzá, ha észreveszi a gyűrűt. Hanis úr behonyta a szemét, és igyekezett nem gondolni az elkövetkező percekre. A szakállas közeledett, kezében imbolygott a fáklya, ahogy lábaival igyekezett legörgetni egymásról a halottakat. meg-meg hajlította a derekát, ékszereket keresett. Hanis úr úgy döntött, egyetlen lapra tesz fel mindent. Bár azok után, ami vele történt, nem sajnálta volna sem a gyűrűjét, sem a kisujját, jól tudta, a fájdalmat aligha bírná elviselni moccanás nélkül némán. Ha pedig fölfedeznék, hogy él, biztosan végeznének vele is. Ha máskor alakul így a dolog, nem habozik és váltságdíjat ajánl fel az életért. Sokkal többet, mint amennyit életük során összerabolhatnának. Most azonban nem menne vele semmire. Kiadna egyetlen fityinget is Lat elcsapott helytartójáért, Umar Tibu király kedvencéért. Azt sem tudja, Umar Tibu egyáltalán éle még. Ha a Marduk papok megdöntötték a hatalmát, minden bizonnyal Hittabast ültették a helyére. Ha pedig Hittabas kezébe kerül, rosszabbul jár, mint ha a hullarablók végeznek vele. Jobb hát, ha maga veszi kezébe a sorsát. Amikor a szakállas egészen közel ért hozzá, Hanis úr megmozdult és feljebb tornázta magát a halottak között. Örömmel érezte, hogy a kezébe visszatér az élet, és igyekezett minél kevesebbet nyelni, nehogy a torkát égető fájdalom ledöntse a lábáról. Tudta, hogy hang nélkül és villámgyorsan kell cselekednie, ha nem akarja, hogy a szakállas fellármázza a többieket. A fákjás férfi testét hosszú fehér lepel borította, amelynek széle végighúzódott a halottak arcán, és megmagakadt a felfelé meredő ujjakban. A szakállas nem volt gyáva, csak megrázogatta a leplét, anélkül, hogy hátrafordult volna. Hanis úr szerencséjére a fáklyás éppen hátat fordított neki. Hanis úr hálásan pillantott az égben trónoló Marduk felé. Amikor a rabló letérdelt és két hulla közé bökte fáklyája végét, a helytartó beharapta ajkai szélét, elrugaszkodott a menedéket nyújtó halottról és nekivágodott a fáklyás hátának. A szakállas annyira meglepődött, hogy még kiáltani is elfelejtett. Megijedt. A halottak közül akar valaki bosszút állni rajta? Talán valamelyik társa támadta meg, amikor éppen talált valamit? Megérezte támadója összekulcsolt kezét a nyakán. Lehajolt, hogy jól begyakorolt fogással keresztül hajítsa a fején és kardját a testébe döfje. A támadó azonban felkészülhetett a cselre, mert szorosan átkarolta, és esze ágában sem volt lerepülni a hátáról. A szakállas ekkor már kiálthatott volna, segítségül hívhatta volna akármelyik társát, kapzsiság azonban nem engedte. Hogy is ne, hogy aztán az vegye el a zsákmányt, aki a segítségre siet. Nem, ebből nem eszik senki. Maga is elbánik ezzel a féreggel. Megrázta magát, és néma csendben, nehogy a többiek felfigyeljenek a küzdelemre, megforgatta ellenfelét. Érezte, hogy támadója egyre nehezebben tartja magát, és elégedetten elmosolyodott. A nagyobb nyomaték kedvéért hátra csapott a kardjával, de valami ruhadarabba akadt a penge, hogy aztán vissza sem tudta húzni többé. Halkan elkáromkodta magát, és egyre gyorsabban forogva igyekezett megszabadulni támadójától. Megöllek, te féreg, sziszegte. Nem lennék meglepve, ha te lennél az hippis. Az ismeretlen ekkor váratlanul lecsusszant róla, elkapta a lábát és elrántotta. A szakállas végig zuhant a halottakon, és érezte, hogy esés közben kicsúszik kezéből kardja markolata. Kiáltani akart, lesz, ami lesz, de egy könyörtelenül kemény kéz betapasztotta a száját. Elkeseredetten dobálta magát a levegőbe. Aztán megpillantotta támadóját. A véres arcú sovány középkorú férfi úgy magasodott föléje, mint a halál angyala szállt volna fel a mellére, hogy sötét, csillagtalan éjszakán kiszívja a vérét. Valahonnan ismerte ezt az arcot, valahol már látta. Csak akkor tiszta köpenyt viselt, kezét felemelte és csendet intett az előtte gyülekező tömegnek. Aztán parancsot adott, hogy őt és néhány társát száműzzék a városból. Akkor ő letérdelt és kegyelemért könyörgött, hiszen abban a kocsmai verekedésben ő igazán ártatlan volt. Senki nem láthatta, hogy ő verte be baltával a kocsmáros fejét. Amit a társai állítanak, szemen szedett hazugság. Hirtelen, mint a villám sújtott volna rá, megvilágosodott előtte minden. Hanis úr, hörögte, helytartó, kegyelmez! Hanis úr azonban most sem kegyelmezett. Felkapta a fákját, és az arcába világított. Simaka vagyok, hörögte a szakálla, Simaka! Hanis úrban láthatóan nem keltett visszhangot a név. Nem kedvelt az öldöklés, de katonaember lévén tudta, hogy nincs más megoldás. Most már végképp nincs. Leszorította a szakállas fejét, megkereste a kardot, és gyors mozdulattal átvágta Simaka torkát. Hátat fordította a hullarablónak, és megtörölgette a homlokát. Remélte, hogy jobb munkát végzett, mint Titibúr. Amikor Gurus hozzájuk vezette az öregasszonyt, a lányok már megbeszéltek mindent. Jana elmondta a tervét kicsinek. Rizima még mindig félájultan feküdt a földön. Gurus melléjük lökte a banyát is rárivalt. Kent ki őket, mert megfojtalak. Úgy nézenek ki, hogy Marduk is kedvét lelje bennük, ha netán talán lenézne az égből. Ha nem ügyeskedsz, felköttetnek az első fára. Az öreg asszony szaporán bólogatott és odakúszott a lányokhoz. Gurus csípőretett kézzel megállt felettük, és valahonnan egy bőrzsákocskát varázsolt a kezébe. Megforgatta tenyerei között, és az öreg asszony lábához hajtotta. Itt vannak a kencék. Mire a nap eléri az erdő tetejét, készen légy. Az öreg asszony kibontotta a zsákot, tégelyeket, porokat és apró ecseteket szedett ki belőle. A lányok megbabonázva figyelték minden mozdulatát. Rizimma lassan magához tért, és kába szemekkel nézte a sürgülődő öregasszonyt. A néne lesunyta a fejét, és annélkül, hogy megmozdította volna, a lányok fel is suttogott. A szomszéd faluból raboltak el, Zizából. Ki kell fesselek benneteket? Jaj, fáj a szívem, értetek, kedves kéim! Ilyen fiatalon és ez az átkozott Hittibas és az átkozott Bikaisten. Jaj, miért is engedi Marduk ezt a csúfságot? Rizimma és kicsi nem értett semmit, Jana azonban megdermett a rémülettől. Mit beszélsz, öreg anyám? Miért kell kifestened az arcunkat? Az öreg asszony rámelte szomorú tekintetét. Te nem tudtad, aranyoskám? Jaj, én ostoba! Jana sötét szeme szikrázott a fényben. Beszélj! Az öreg asszony benyúlt a zsákba, kihúzott egy csonttégelyt, lepattintott a tetejét és az ecsetet bemártva a tégelyben levő porba. Azt beszélik, hogy Hittabas lesz a király, és újra szűzeket áldoznak Bikaistennek. Ez a félszemű azt mondta egy másik haramiának, hogy szépnek kell lennetek, ha azt akarja Hittabas, hogy a véreteket kegyesen fogadja Bikaisten. Hanis úr levetkőztette a megölt hullarablót, és bármennyire kedve ellenére volt is, felöltötte a ruháját. A köpeny felső végét kámzsaszerűen a fejére húzta, hogy eltakarja az arcát. Felvette a már jócskán leégett fákját, másik kezébe a kardot, és maga is lelehajolva lépegetett előre-hátra, mint a ékszereket keresne a csendben pihenőkön. Úgy tervezte, addig lépeget oldalvást, amíg csak fel nem szívódhat a sötétben. Gondosan kerülgette az itt-ott felvillanó fákjafényeket, ezért döbbent meg, amikor egy feltornyozott hullahalom mögül eltakart arcú alak toppant eléje. Hanis úr ösztönösen felemelte a fákját, de csak az arc elé hulló leplet látta. Mit találtál, Simaka? Hörögte feléje egy gurgolázó hang, amely minta egyenesen a férfi gyomrából tört volna fel. Aranyat, Simaka, mutasd csak a barátodnak. Hanis úr közelebb húzta oldalához a kardját, és a távolságot méregette. Nem felelsz, Simaka, gurgolázott tovább a hang. És az adósság? Arról megfeledkezel? Azt ígérted, hogy ma éjszaka megadod a brokát halotti lepel árát. Na, elő a gyűrűkkel, Simaka! A helytartó úgy tett, mint a kámsája alá nyúlna, Közben azonban behajlította lábát, hogy ellenfelére vethesse magát. És már éppen elugraszkodott volna, amikor hideg, hegyes vaspenge fúródott a derekába. Csak nyugalom, Sinaka, mondta egy reszelős hang a háta mögül. Csak nyugalom, ideadod, amit találtál, és már mehetsz is tovább. Különben kiontom a belet, Simaka. Hanis úr ráébredt, hogy halálos csapdába került. Felé lett, hogy megöljék. Előre nyújtotta fákját tartó kezét, és felmutatta a pecsétgyűrűjét. Igyekezett kipréselni magából néhány szót, és csak remélhette, hogy a zsákmány feletti felindulásukban nem veszik észre, kit rejt a kámzsa. Csak ezt a gyűrűt találtam. Ahogy feltörtek torkából a szavak, pokoli fájdalmat érzett. Mint a tüzes vasat forgattak volna a nyakában, mint a vaskész szorongatta volna a mellét, és megpróbálta volna kipréselni tüdejéből a levegőt. Szeme könnybe lábadt a fájdalomtól, lábai remegtek. A hold és a fákja fény szinte szégyenkezve tört meg a pecsétgyűrű diónyi rubinkövén. Az úton álló felsziszent, és egyetlen ugrással Hanis úr mellett termett. A poklok angyalaira, hörögte. Ez aztán a zsákmány. Hol leltette görény? Hanis úr félig megfordult, és egy hullahegy felé mutatott. Ott fekszik a tetején, csak a kezéhez tudtam hozzáférni. Az éles penge nyomása megszűnt a derekánál, és a másik rabló is előtte termett. Marduk angyalai rikkantott fel, és feldobta fegyverét a levegőbe. Legalább 10 000 pénzt ér, ha nem többet. A kámzsás megragadta Hanis úr ujját, és maga felé rántotta. Egészen a kámzsa nyílása elé emelte az ékszert, és alaposan megvizsgálta. Tudod, kié volt ez a gyűrű? Kérdezte végül. Honnan tudnám? Préselte ki a szavakat a helytartó. Egy mocskos patkányé. A kámzsás válla felett a város felé intett a kardjával. Arrafelé találtad? Hanis úr bólintott. A gyűrű a helytartói volt, mondta a kámzsás. Amikor még az udvarába jártam, naponta láttam. Az a mocskos disznó is ide került végre. De a gyűrű az enyém, tudod-e? Hanis úr bólintott, és úgy tett, mint a megpróbálna lehúzni az ujjáról. De valamit azért csak én is kapok belőle. A hámzsás kardja hegyét Hanis úr hasába nyomta. Ezt, igyekezz, mutasd meg, hol fekszik a kutya. Na, gyerünk! Amikor a kámzsás Hanis úrra támadt, a helytartó kénytelen volt lehajítani a fákját két halott közé. Az egyre szaporában lobogó lángok belekaptak egyikük köpenyébe, majd a másik nadrágjába. A szelíd folyóparti szellő tovább erősítette a lángokat. Hanis úr felemelte a kezét, és a hullákra mutatott. Vigyázzatok, ha még jobban tüzet fognak! Nem fejezte be a mondatot, de a másik kettő így is megértette, a kámzsás az egyik halotthoz ugrott, és megpróbálta hátrébb húzni, a másik pedig szorgalmasan taposta az egyre terjedő lángokat. Hanis úr felkapta a kardját, meglendítette, és biztos mozdulattal kámzsás hátába döfte. A kámzsás megfordult, és Hanis úr egy pillanatig nem látott más, mint két rámeredő égő szemet, aztán a férfi karját széttárva belezuhant a tűzbe. A helytartó megtörölte a homlokát, és körülnézett. A lángok magasan lobogtak, de a másik hullarablót nem látta sehol. Szemeit zavarta a szüntelen lobogás, torkában ismét égő fájdalmat érzett. Lehajolt, hogy felemelje a kámzsás leszúrt fákjáját, amikor árnyék magasodott feléje. Gyorsan felemelkedett, de elkésett. A másik hullarabló közvetlenül az orra előtt állt, és kardját a gyomrának nyomta. Ügyes vagy, Hanis úr, mondta a férfi, és elmosolyodott. Hát nem sikerült megdöglened? A helytartó belenézett a barnára sült sovány férfi arcba, de nem emlékezett rá, hogy valaha is látta volna. Nem emlékszel rám, helytartó, igaz? Kérdezte a másik, és keserűen felnevetett. Pedig neked köszönhetem, hogy idáig süllyedte. Ki vagy, nyögte Hanis úr? A nevem nem fontos. Egy voltam a testőreid közül. Akkor tájt, amikor egymás eltűnt a palotából. Úgy 2 évvel ezelőtt. Még most sem emlékszel, helytartó. Hanis úrnak rém lett valami, de az idő elmosta az emléket. Rém lett, hogy elveszett egy aranyedény, amiben szállított gyümölcsöket tartottak, és talán még más valami is. Sokkal többre nem emlékezhetett, hiszen nem ő járt a dolgok végére, hanem Titibúr. Nem emlékszem. Hogy is emlékezhetnél? Parancsnokot Titibúr gondosan ügyelt rá, hogy akik beszélhetnének, eltávolítsa a közeledből. Mit gondolsz, miből vette Titibúr szőlőskertjeit a városon kívül? Örökölt, nyögte a helytartó. Tőled, mondta az ismeretlen. Ő lopta el a kincseidet, és még sok mást is csinált, amiről fogalmat sincs. Aki megsejtett valamit, tömlöcbe végezte. Ha nem kegyelmeznek Marduk angyalai, már én sem vagyok az élők sorában. Neki köszönhetem, hogy ide jutottam. Hullarabló lettem én is, helytartó. De én csak hullákat rabolok ki, akiknek már úgyis mindegy. A helytartóra csodálatos nyugalom szállt, valami érthetetlen, megmagyarázhatatlan nyugalom. Érezte, hogy ismét elgyengül, reszketni kezdenek a lábai, s a torga égetett, mint a méhet vagy izzó parazsat nyelt volna. Nem törődött többi semmivel, leroskadt egy arccal lefele nyugvó hulla hátára. Elkéstél, barátom, suttogta, és tenyerébe hajtotta a fejét. Én már nem vagyok senki. Nem szolgáltathatok igazságot. Magam is földönfutó lettem. A sovány arcú férfi övébe dugta a kardját, és lehuppant Hanis úr mellé, mintha csak baráti csevegést akarna folytatni vele. Azt mondják, Hittabas lesz a király. Umar Tibu meghalt. Senki nem tudja, hogyan. Az a gyanúm, hogy Zuzam és a papok eltették lábalól. Hanis úr felkapta fejét. Hogyan? Umar Tibu halott? Halott. És néhány nap múlva Hittabas lesz a király. Visszaállítják Bikaisten kultuszát. Újra vér folyik majd a 2 folyó birodalmában. Ennél több vér, suttogta a helytartó és körbe pillantott. Amikor Marduk nyila lecsapott, folytatta a másik, az emberek egymást ölték. Megrohanták a gazdagok házait, a villákat, de még a műhelyeket is. Mindenkit leöltek, hogy aztán egymást gyilkolják halomra. Marduk nyila mindenkit megfertőzött. Mondják, hogy arra felé a folyón túl nincsenek erdők, csak fekete csonkok merednek az égre. Falvak pusztultak el Marduk nyilától. Marduk nyila? Csodálkozott a helytartó. Az meg mi? Akkor még helytartó voltál, amikor feltűnt az égi vándor. Az égi vándor, suttogta Hanis úr. Neki köszönhetem. A papoknak köszönheted, mondta szárazon a másik. De az égi vándor valóban bajt kevert. Tűzkön pattant ki belőle, és felégetett mindent. Egyenesen ide száguldott a 2 folyó birodalmába, és elpusztította az erdőket, megölte az embereket. Azt mondják Marduk nyila. Én azt hiszem, Zuzam csinálta. Zuzam, a főpap? Varázshatalma van, szegezte le ellentmondás nem tűrő hangon a volt testtől. Ha akarja, tűzgömböt támaszt és lesújt vele. A helytartóban ismét lábra kapott az életösztön. Ide figyelj, mondta hirtelen. Ha futni hagysz, neked adom a gyűrűmet. És szavamat adom, hogy nem ejtek szót se rólad, bárhogyan alakuljanak is a dolgok. Vágd le az ujjam, és vidd a gyűrűt. A másik kuncogva felnevetett. Ha a gyűrű kellene, megölhetnélek, hiszen gyenge vagy, mint a frissen hullott harmat. Tarts csak meg a gyűrűdet, helytartó, szükséget lehet még rá. A helytartó gyanakodva pislantott a férfira. Nem ölsz meg? Nem. Futni hagysz? Hát, nem egészen. Ez mit jelent? A hullarabló felkelt, megkereste Hanis úr elejtett kardját, és a kezébe nyomta. Veled megyek. Ismét testőr akarok lenni. Nincs hatalmamban. Majd lesz, vágott szavába másik. Ha nem, úgy is jó. Mindenképpen Titibul szemébe szeretnék nézni. Áll az alkú. Hanis úr bólintott és mondani akart valamit, amikor valahonnan a hullahegyek közül kiáltás harsant. Hé, Simaka, Zakabúr, merre vagytok? Hajdani testőr földre dobta fákjáját és rátaposott. Csitt, ha erre jönnek, lapulj a többi közé. Csak akkor támadj, ha muszáj. A kiáltozás még hallatszott egy darabig, aztán a hangok elhalkultak, és némaság borult a temetőre. A volt testőr felemelkedett, intett Hanis úrnak, hogy álljon fel. Elmentek. Itt az ideje, hogy mi is felkerekedjünk. A helytartó a könyökére támaszkodott, és fel akart tápászkodni, már éppen sikerült is neki, amikor az alatta fekvő hullák közül kinyúlt egy kéz, elkapta bokáját és visszarántotta. Kiáltani akart, de meggondolta magát. Egy kétélű kés pengét érezte a bőrén, egészen közel ahhoz a helyhez, ahol Titibur kardja a nyakába szaladt. A bika vette észre először a zöld mezőt és a patakot. Hátra sem fordította a fejét, mégis valamennyien értették, mit akar javasolni. Meg kellene pihennünk, mondta az állat. Egyre közeledünk, de elérkeztünk egy ponthoz. Milyen ponthoz? Kérdezte hangosan Zebub. Nem futnak össze a koordináták, mondta Bika. Ez pedig azt jelenti, hogy nem együtt vannak, fejezte be Babila. Mit tegyünk hát? És várakozás teljesen Miramra nézett. A pásztor behunyta a szemét, de csak zavaros gondolattöredékek röpködtek a fejében. Határozd meg az irányt, hallotta saját, idegenül csengő hangját. Már meghatároztam, mondta Bika. Egyikük itt van, egészen a közelünkben. A másik messze, de az irány nagyjából jó. Rendben van, mondta Miram, amikor érezte, hogy valamennyiük várakozó figyelme feléje fordul. Pihenjünk egy keveset. Aztán majd arra indulunk, ahonnan a legerősebb jelzések érkeznek. Babila lehúnyta a szemét, és amikor kinyitotta, Zebub és Miram krétafehér arccal bámultak rá. A bika a patak partján állt, és a nádast fürkészte véreres szemeivel. Egyikük sem mert szólni, de mind a négyen ugyanarra gondoltak. Az előbb beszélgettek, a bikával is, pedig nem is akartak beszélgetni. Olyan dolgokat mondtak, amiket nem értettek, és nem is az ő nyelvükön volt. Egészen biztos, hogy valaki lakik bennük, aki nem azonos velük, valaki, aki csak lakóháznak használja testüket. Nem kétséges, megszállottak ők is, mint Marduk prófétái. Szellem bújt a testükbe, és szól belőlük. A kámzsás férfi ruganyos léptekkel haladt a hula hegyek között, jó darabig észre sem vette, hogy a helytartó eltűnt mellőle. Csak amikor a szeméttelep szélénél megtorpant, döbbent rá, hogy saját magával beszélget az éjszakában. Kardjához kapott, és keserű káromkodást morzsolt szét a fogai között. Hanis úr nem hitt neki. Kár volt elengedni a helytartót. Talán még lett volna esélye, hogy helyrehozza elrontott életét. Nélkül azonban ott folytathatja, ahol röviddel ezelőtt abbahagyta. Végig pillantott a hullahegyeken, aztán a kétség szorongató érzése futott át rajta. Miért oldott volna kereket a helytartó? Hiszen neki legalább olyan szüksége van rá, mint megfordítva. Egyedül képtelen visszaszerezni a hatalmát. Vagy talán nem bízik benne? Azt hiszi, hogy a hullarablókhoz húz, és a nyakára hozza őket? A kámzsás előre nyújtotta a kardját, és tájékozódni próbált. Fákjáját rét széttaposta, csak a holdfényre hagyatkozhatott. A hold halványező sukaraiban félelmetes arcát mutatta a temető, míg a sokat próbált hajdani testőr is beleborzongott. Óvatosan visszalépkedett oda, ahol a helytartó elindult mögötte. Vagy talán el sem indult, csak úgy hitte? Megtorpant, aztán behúzódott a hullahegy mögé. Mint a halk suttogás ütötte volna meg a fülét. Négy kézlábra ereszkedett és kikukucskált a halottak között. Amit látott, annyira megdöbbentette, hogy majd elejtette a kardját. A hold ezüstös sugarai megtörtek egy kétélű kés pengéjén, és ez a penge egyenesen Hanis úr nyakának szegeződött. A helytartó a földön térdelt, mögötte pedig egy szőke szakállú, véreres arcú, megtermett halott imbolygott, és a kés hegyét időről időre Hanis úr nyakához érintette. A testtől nem habozott. Egyetlen ugrással átszelte a levegőt, ledöntve a szakállas a lábáról. A halott éles jajkiáltásra zuhant vissza a többi közé, míg Hanis úr felemelkedett és megtapogatta a nyakát. Gyengén vérzett. A kámzsás testőr megállt előtte, és a kezeit szétterjesztve ájultan heverő támadóra bámult. Ez ki? Nem tudom, morogta Hanis úr, és nagyot nyelt. Egyszerre csak azt éreztem, hogy... Nem tudta tovább mondani, az éles fájdalom újra folytogatni kezdte a nyakát. A testőr megpiszkálta a fekvő férfit kardja hegyével. A vérrel borított test megrándult, és a férfi lassan kinyitotta a szemét. Él, morogta a testőr, és Hanis úrra nézett. Mit csináljunk vele? A helytartó megrázta a fejét. Igyekezett megszabadulni a rátörő szulléttől. Ha egy kortyot ihatnék. Majd a pataknál morogta a testőr, és fölemelte a kardját. Nincs szükségünk tanúra. Hát, ha ismer. Ha életben hagyjuk, holnap már mindenki tudni fogja, hogy a helytartó megmenekült. Hittabas és Zuzan kutyái a nyomunkba erednek. Sajnálom, fickó. A helytartó lefogta a testőr kezét. Ne, most, hogy visszatértem az életbe, nem akarom elvenni a másét, hiszen ő is. A volt testőr körbe pillantott, de semmi jelét nem látta, hogy a hullarablók újra feltűnnének. Sóhajtott és beleegyezően bólintott. Jól van. Én magam sem ölök szívesen. Maradj mellette, amíg vízért megyek. Hanis úr leült az ismeretlen szakállas mellé, de a biztonság kedvéért köpeny alá rejtette a fickó kétélű tőrét. A szakállas nagyot nyögött és megpróbált feltápászkodni. A helytartó erélyesen visszanyomta és rámordult. Maradj nyugton! Kapsz vizet és mehetsz Isten hírével. A szakállas azonban gyorsan felült és tágra nyitott szemeit Hanis úrra szegezte. Ki vagy? A helytartó megvonta a vállát. Nem mindegy. Nem tartozom a gyilkosait közé. Mi történt velem? Azt neked kell tudnod. Én is a hullahegy alól másztam ki. A városból való vagy? Nem tudom. Megsebesültél, vagy csak a többiek kentek össze? Nem tudom. Hanis úr meghallotta a közeledő lépteket. Végig feküdt a halottakon, és csak akkor egyenesedett fel, amikor megbizonyosodott róla, hogy a testőr tért vissza. Bőrből készített aprócska tömlő volt nála, s a helytartó felé nyújtotta. A patak is tele van halottal. A víz még nem lehet mérgezett, hiszen friss valamennyi. Magam is ittam belőle. A helytartó nem habozott. Szinte úgy tépte ki a tömlőt a másik kezéből. Törődött is patakban fekvő halottakkal, vízzel keveredő vérrel. A könnye is kicsordult a fájdalomtól, amikor az első cseppek lecsúsztak a torkán. Minden nyelésnél a poklok összes kinyát érezte, de csak akkor hagyta abba, amikor egészen lecsillapította a szomját. Meglötykölte a tömlőt, és megkönnyebbülten sóhajtott fel, amikor érezte, hogy jut még belőle a másiknak is. Letérdelt a férfi mellé, karját a nyaka alá tette, és felemelte a fejét. Így áll. A férfi kinyitotta a szemét, mohon kortyolni kezdte a vizet. A helytartó kíváncsi lett volna, hogy neki is így térte vissza kortyról kortyra az élet az arcába, mint a szakállas idegennek. Amikor az utolsó csepp is kifogyott a tömlőből, a szakállas könyökére emelkedett és körülpillantott a szeméttelepen. Halottak, nyöszörögte, mindenütt halottak. Halott vagyok én is? Majdnem, mondta a volt testőr. De ha nem sietünk, mi is azok lehetünk. Azt hiszem, a többiek rövidesen visszajönnek. Talán a túl erős holdfény riasztott el őket. ha lejjebb száll a hold. Te ki vagy? Kérdezte szakállas. Mondjuk Zakabúr. Mit keresel itt, és hol vagyok? A testőr türelmetlenül megmondta a vállát. El kell tűnnünk, majd később kérdezősködhetsz, magunkkal vigyük. Hanis úr bólintott, s bár magának is ápolásra lett volna szüksége, megragadta szakállas kezét, és a testőrrel együtt felrántotta a hullákról. Aztán tántorogva és egymást támogatva indultak el a rejtek helyet nyújtó erdő felé. Amikor az öreg asszony végzett a munkával, Gurus elégedetten mustrálta végig a lányokat. Igen, így már sokkal jobb. Talán az az átkozott hurub is nem fog akadékoskodni. A testőrökhöz fordult, és az öreg asszony felé intett. Vigyétek, folytsátok meg! Az öreg asszony Gurus lábához vetette magát, kiáltozott, ahogy a száján kifért, de a testőrök megragadták és becipelték az erdőbe. A lányok egymáshoz bújtak, eltakarták az arcukat. Kicsi egész testében reszketett. Minket is megfojtanak? Ugyan, kicsi simogatta meg a haját Jana. Őt sem. Ebben a pillanatban felhangzott az öregasszony éles sikoltása, amely halk hörgésbe fúlt. Kicsi Jana ölébe rejtette az arcát, és hang nélkül zokogott. Rizin ma az erdő felé nézett, révett, bágyat tekintettel. Szája mozgott, mintha mondani akarna valamit, de csak érthetetlen szótöredékek csúsztak ki belőle. Kell, írnom kell. Meg kell írnom. Mi történt? Mindenről írnom kell. Jana kicsit vigasztalta, így ügyesen vetett Rizimmára. Nem vette észre, hogy Rizimma egyszerre csak kitágult szemekkel az erdő felé fordul. Hívnak! Ott van, ott van! Gyere, testvérem, várlak! A testőrök összenéztek a feje felett, és egyikük sem mert Gurus arcába pislantani. A félszemű elkeseredetten csapott a levegőbe. Elvette Marduk az eszét. Két nap alatt egy nyiszletet, meg egy bolondot sikerült összeszednem. Ha ez a harmadik nem lenne, nem tudta befejezni, mert egy lihegő testőr bukkant fel a bokrok között. Kámsáját tövisek tépték, arcát lecsapódó ágak karcolták, kezét csalán marta. Arca mégis örömtől fény lett, ahogy meghajolt a fényszemű előtt. Uram, jó újságot mondok! A félszemű szíve nagyot dobbant. Beszélj! Nem messze innen, a patak partján egy bikát láttam. Gurus összehúzta a szemöldökét. Milyen bikát? Egy óriási bikát. Akkora, mint Bika Isten maga. Gurus hatalmas testét meghazudtoló fürgeséggel a testőr mellett termett, elkapta a derekát és felrántotta magához, hogy a testőr arca az övét súrolta. Gúnyolódni mersz, Peza? A bolondját járatod velem? A testőr rukkapált és elkeseredetten tiltakozott. Nem, uram! Dehogy! Valóban ott a bika a patak partján, és... Gurus meglóbálta és behajtotta a bokrok közé. Tanuld meg, te ökör, hogy azt keresd, amivel megbíztalak. Leány kell nekünk, és nem bika. Ha Hurubi megtudja, hogy egy nyomorult bikát Bika Istennél mertél összehasonlítani, kitépeti a szíved Bika Isten oltárán. Van ott lány is, uram. Gurusba belefagyott a szó. Gyorsan a bokroknál termett, és kicibálta közülük a testőrt. Hogy mondtad? Beszélj, fickó, mert kilököm a szemed. A testőr fancsali képpel porolgatta ruháját. Van egy bika a patak partján, néhány száz lépéssel feljebb. Két férfi van vele, és egy lány. Olyasféle, mint ez, és Janára mutatott. Csak ruhaféle nem nagyon van rajta. Kár lenne Bika Isten elé vetni. Kus, ordított a gurus. Merre vannak? A testőr kinyújtotta a karját, és mutatta az irányt. Gurus elmosolyodott, kivillant a fehér farkas fogait. Csak lassan és óvatosan, nehogy megszagoljanak valamit. Csak semmi zaj, semmi öldöklés. Úgy kell elkapni a lányt, hogy a többiek ne vegyék észre. és ha mégis észreveszik, akkor el kell vágni a torkukat. De csak végső esetben megértettétek? Hurubi megparancsolta, hogy ne üssünk zajt. Bikaisten ünnepe és Hitabas királya választásának napja szent, és legyintett, és nem folytatta tovább. Először a bika gázolt bele a patakba. A víz ezen a helyen nem volt mély, kellemes, hűvös, szeliden paskolta a hasát. A bika nagyot fújt, meghempergett, és már is hívta a többieket. Bejöhettek, nem mély, kellemes, gyertek. Előbb Zebub dobta le magáról a ruhát, aztán Miram, és mindketten berontottak a vízbe. A vadász és a pásztor egyformán jól úsztak. Körül lubickolták a bikát, játékosan lefröcskölték az oldalát. A bika halkan elbőgte magát, élevezte a hűs cseppeket, és hogy társai ott ugrándoznak körülötte. Babila is a ruhája után nyúlt, hogy lehajítsa, de valami megakadályozta benne. Ismeretlen ismerős hang szólalt meg benne, és azt mondta, hogy nem szabad, nem illik. Egy lány sem fürödhet ruha nélkül férfiakkal. Nem illik, nem szabad. Babila a parton guggolt, a lubickolókat nézte, és megpróbálta megfejteni a belsejében vívott szópárbajt. Mint ha valaki azt súgta volna, hogy nyugodtan ledobhatja ruháit és fürödhet velük, hiszen azok a társai, és ők nem olyanok, mint a többiek. Nekik szabad, hiszen ő nem ember, és érezte, hogy könnyek gyűlnek a szemébe. Hogy ne volna ember? Egy körzeti felügyelő lánya, és amikor Marduk nyila levágott, nem igaz, mondta a másik hang, csak a tested volt ott, a lelked én vagyok. Nem vagy ember. Kétségbeesetten hallgatta hangukat, aztán felállt. Bebújt a bokrok közé, hogy a patak kanyarolatán túl ő is megmártsa magát a vízben. Egyelőre a felügyelő lánya legyőzte a másik énjét, azt, amelyik mesztelenül belökte volna a férfiak közé. A folyó kanyarulatán túl csendes volt minden. Éppen csak ide hallatszott a bika fújtatás és a többiek kiáltozása. Gyorsan megoldotta ruháját, lecsúsztatta és belegázolt a vízbe. A hátára feküdt és néhány mozdulat után megtanulta, hogyan kell úszni. Pedig esküdni mert volna rá, otthon soha nem tudott a víz felszínén maradni, sőt kifejezetten írtózott a mélységtől. Most meg úgy ringatózik a hullámocskák között, mint a mindig is ez lett volna kedvtelése. A hullámok ringatása ismét zavart okozott az agyában. Eltűnt szem elől az erdő, a patakpart, a víz és valami óriás üresség közepén találta magát, ismét egy repülő valami belsejében. Alaktalan árnyakkal összezárva. Élesen, szokatlanul közelről érezte a hangot. Itt vannak a tabletták, mondta a hang, amely ismerős volt, mint a hallotta volna már ezerszer is abban a másik életében. Mindenkinek jut belőle. Csak a doki meg ne tudja. A doki nem engedné. A fokolynak is jut. Mindenkinek. Úgy lebegett a patak felszínén, hogy nem volt egészen öntudatánál. Látta, érezte az alaktalan árnyakat, de egyikük sem öltött formát, egyetlen arcot sem tudott megkülönböztetni. Azt tudta csak, hogy azokkal történik valami, hogy velük történik valami, hogy vele történik valami. Nem fog fájni, doki? Hallotta saját hangját. Idegen, furcsa, kiáltásszerű hangok voltak, cirpeléssel és torokköszörüléssel vegyesen, mégis az ő hangja volt minden kétséget kizáróan. Teljesen fájdalommentes hallotta egy férfi szavát, aki nem lehetett más, csak a doki. Érezte, hogy a karjába furódik egy hegyes tű, és kellemes álomba ringatja. Mielőtt belezuhant volna semmibe, ismét meghallotta saját, kissé már kábult hangját. Csak a testemet sajnálom, doki, annyira megvoltam vele elégedve. Lehet, hogy az új jobb lesz. Sokkal jobb. A természetben minden előfordulhat. De egyáltalán lesz-e, doki? Egyáltalán leszek-e még én? Aztán elhalkultak a hangok, és belehullott a néma semmibe. A testőrök körülvették a táborhelyet, és a bokrok közül kikukucskálva elégedetten morogtak, amikor látták, hogy akiket keresnek, nyakig ülnek a patakban. A félszemű eltátotta száját a csodálkozástól. A két mesztelen férfi úgy hancúrozott az óriási nagyszarvú bikával, mint ha csak játszótársuk lett volna. A bika az oldalára feküdt, sodortatta magát az árral, amazok meg belé kapaszkodtak és lubickoltak, mint a játékos gyerekek. A testőrök rövid időre megfeledkeztek követelük céljáról, tágranyitott szemekkel bámultak a nem mindennapi látványra. Mardukra, suttogta egyikük. Lehet, hogy maga bika isten? A bika kicammogott a partra, feltartotta a fejét és elbődült. Egyáltalán nem volt fenyegető a bőgése, inkább vidám volt és elégedett. A bokrok között lapulóknak azonban megdobogtatta a szívét. Észrevett bennünket, suttogta valaki rémülten, készen rá, hogy fegyverét elhányva futásnak eredjen. Gurus, aki eddig karját a mellén összefonva a bika játékát figyelte, felismerte a veszélyt. Még egy bőgés és megfutamodik az egész banda. A bika megrázta magát, aztán visszacammogott a vízbe. A másik kettő mellé úszott, és csak nézték egymást szótlanul, de olyan figyelem ült az arcukon, hogy Gurus megmert volna esküdni, a bika és a két mesztelen ember beszélgetnek, annak ellenére, hogy egyetlen hang sem hagyta el a torkukat. A félszemű behunyta a szemét, összerázkódott, megpróbálta elhesegetni magától a kellemetlen érzést, amely az utóbbi percekben nehezedett rá. Mintha egy belső hang arra figyelmeztette volna, hogy szedje össze ezt az egész koszos bandát és inaljanak innét. A bika és a mesztelen emberek szerencsétlenséget hoznak rá. Megrázta magát, köpött egyet, és már is más színben látta a világot. Még hogy bika isten! Nem mindennapi bika, az kétségtelen, de akkor is csak egy közönséges állat, amelyet akkor öl meg, amikor csak akar. Ha nem lenne olyan átkozottul sürgős a dolog a lányokkal, elkapná a nagyszarvút, és a szemek közé nézne. Egészen jól mutatna a lenyúzott óriási bikabőr a hálószobájában a heverője előtt. És a két mesztelen fickóval is tudna mit kezdeni. Csupa izom mindegyik. Titibur megdicsérni, hogy besorozná őket a testőrei közé. Sajnos nem ér rá, hogy a maga szakálára dolgozzék. Meg kell kaparintania azt az átkozott fehér népet, mégpedig minél előbb. Megragadta a mellette lapuló testőr karját, és dühösen suttogta a fülébe. Hol van? Feljebb, súgta vissza a másik. Ő is fürdik. Éppen a patak közepén van, és... Gurus hátra pillantott. Emberei ott lapultak mögötte, és intésére vártak, hogy rohanjanak-e be a patakba, kapják el a bikát és a két mesztelen embert, vagy pedig vonuljanak vissza olyan csendben, ahogy ide érkeztek. Gurus sóhajtott és parancsot adott a visszavonulásra. Amikor félrehajtotta az ágakat, a folyó kanyarulatán túl, kikerekedett a szeme, és érezte, hogy forróság önti el a homlokát. A lány ott fürdött a vízben, ruha nélkül, mesztelen, izmos testével vidáman játszadoztak a hullámok. Egészen átadta magát a víz ölelésének, szemét behunyta, s nyugodt volt az arca, mintha aludna. És szép volt, csodálatosan szép. Gurus átkozta a szerencséjét, hogy pont most kellett ilyen szépségre bukkannia. Nem is emlékezett rá, hogy valaha is látott-e hozzá hasonlót. Megkísértette ugyan a gondolat, hogy fütyül Kurubbira, elfogja és magának tartja meg ezt a földi istennőt, de azonnal el is hesegette magától a csábító ötletet. Hiszen Hurubbi azonnal értesülne róla, mindig akad egy áruló, aki némi jutalom reményében jelenti a történteket, ezzel aztán vége is szakadna a karrierjének. Örülhetne, ha csak elkergetnék tisztségéből. Nem, ennyit nem ér meg a lány, akármilyen szép is. Nos, uram, suttogta mellette Peza, bikaisten kedvételni majd a vérében? Dögöljön meg, bikaisten, morogta alig halhatóan a félszemű. Készen vagytok? Készen, uram. Csak zaj nélkül, Peza. Azoknak semmiről sem szabad tudniok. Csak hadd keressék össze-vissza. Te felelsz érte, hogy minden rendbe menjen. Meg leszel elégedve, uram, mondta a testőr, és elégedetten eltűnt a bokrok között. Gurus összevonta a karját, és szomorúan bámulta a vízen fekvő lányt. Vigye el az ördög, a végén még megsajnálja. Valahol a fák között madár rikoltott élesen, figyelmeztetően. A lány kinyitotta a szemét, és a part felé nézett. Arra, ahol a ruhái hevertek a napon kiterítve. Arca nyugodt volt, hosszú, nemes vonalú orra földön túli szépséget kölcsönzött az arcának. Fekete, ívelt szemöldökét felhúzta, és érdeklődéssel nézett a part felé. A madár még egyszer felrikoltott, és a levegő valami megmagyarázhatatlan fenyegetéssel telt meg. A lány úgy látszik megérzett valamit belőle, mert megremegtek az orcimpái, mint a nemes paripáké csata előtt. Felnézett a fák magasába, ahol a madár harmadszor rikoltott, nem is vette észre a kezet, amely kinyúlt a bokrok közül és magával rántotta a ruháit. A lány a hátára fordult, csapott néhányat a vízre, miközben egyre közelebb került a parthoz. Már szinte kéznyújtásnyira volt a partot szegélyező vékony kanádastól. Megfordult, és a ruháit kereste a szemével. Amikor nem találta, félig felegyenesedett, összevonta a szemöldökét, és próbálta megérteni, mi történt. Gurusnak izzadt a homloka, és az izzadság becsöpögött gyolcs mellényének galéria mögé. A lány elmosolyodott, és néhány tenyér vizet a partra fröcskölt. Zebub, Miran, ti vagytok? A madár ismét rikoltott a fán, és a lány elkomorodott. A madár rikoltás, mint a figyelmeztette volna valamire. Otthon, apja házánál azt tartották, hogy a vércse rikoltása rosszat jelent. Ha beteg van a háznál, biztosan meghal. Majdnem olyan rossz jel, mint a bagoly kiáltás. Még egyszer gondosan végigfürkészte a partot, aztán kisé meghajolva kifutott a vízből. Végig szaladt a nádas szélén, és egyetlen hatalmas ugrással annál a bokornál termett, ahol a ruháit hagyta. A madár felrikoltott, és a lány megmerevedett a félelemtől. Ruhái nem voltak sehol, a többiek sem mutatkoztak. A szemben lévő bokrok ágai pedig mintha meglebbentek volna. Most már egyáltalán nem zavarta, hogy mesztelen, riadtan próbálta megérteni, mi történik körülötte. Felemelte a kezét, és tölcsért csinált, hogy a többieket hívja, de elkésett. A pányva sziszegve köréje csavarodott, durván a földre rántotta. Rémülten felkiáltott. Valaki rávetette magát, és tenyerét a szájára tapasztotta. Utolsó erejével beleharapott a száj elé tapadó tenyérbe, ekkor olyan ütés érte a fejét, hogy minden elhomályosult előtte, és a melegen sütő nap lehullott az égről. A bika felemelt a fejét, és belekémlelt a levegőbe. A nap állni látszott az égen, az erdő tele volt izgató illatokkal, a fákon madarak ugráltak, a bokrok között nyulak hancúroztak. Zebub és Miran felvette ruháit, és éppen indultak volna, hogy megkeresik Babilát, amikor megszólalt a bika. Valami történt, mondta. Valami. Érzem, hogy történt valami. Azok ketten felrántották a ruhájukat, és szorosan a bika mellé álltak. Micsoda? Kérdezte a pásztor értetlenül. Velük? Velük történt valami? A bika égnek meresztette a szarvait. Nem tudom. Veszély. Veszélyt érzek. Zebub megragadta Miran karját. Babila! Kiáltotta. Hol van Babila? A pásztor rémülten vizsgálgatta a környező bokrokat, és érezte, hogy elszorul a torka. Ahelyett, hogy a lányjal törődtek volna, mindenről megfeledkeztek a vízben. A parton világosan kivertők voltak a lány keskeny lábának a nyomai. Zebub futott elől, mögötte Miran, a sort a bika zárta. A bokrok között leselkedő testtől tenyerébe temette az arcát, és azt hitte, hogy megbolondult, vagy napszúrást kapott.